A harmadik tanulmányozási cikket a március 15-ével kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe: A más juhok nagy sokasága dicsőíti Istent és Krisztust. A kulcsidézet így szól: A megmentést, ami Istenünknek köszönhetjük, aki a trónon ül, és a báránynak. Jelenések 7:10. 14-es ének. Áldjuk a föld új királyát. Áttekintés. 2021. március 27-e egy különleges nap lesz Jehova tanúi számára. Aznap este meg fogunk emlékezni Krisztus haláláról. Azok, akik részt vesznek majd ezen az eseményen, nagyrészt ahhoz a csoporthoz tartoznak, amelyet Jézus más juhoknak hívott. Milyen izgalmas tényre derült fény ezzel a csoporttal kapcsolatban 1935-ben? Milyen csodálatos áldások várnak a más juhokra a nagy nyomorúság után? És hogyan dicsérhetik Istent és Krisztust a más juhok az emlékünnepen? Az első bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen hatással volt egy fiatal emberre az, amit egy kongresszuson hallott 1935-ben? A fiatalember 18 éves volt, amikor 1926-ban megkeresztelkedett. A szülei bibliakutatók voltak, ahogy akkoriban Jehova tanúit ismerték. A három fiúkat és a két lányukat úgy nevelték, hogy Jehova Isten szolgái és Jézus Krisztus követői legyenek. Abban az időben minden bibliakutató fogyasztott a kenyérből és a borból az évenként megtartott úrvacsoráján, így ez a fiatalember is. Ám amikor elhangzott a Nagy Sokaság című történelmi jelentőségű előadás, teljesen megváltozott az élet szemlélete. Ezt az előadást 1935-ben G.F. Rutherford tartotta egy washingtoni kongresszuson. Milyen fontos tanításra derült fény akkor? A második bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen izgalmas tanítást fejtett ki Rutherford testvér az előadásában? Rutherford testvér az előadásában kifejtette, hogy kikből áll a jelenések 7:9-ben említett nagy sokaság. Addig úgy gondolták, hogy ennek a csoportnak a tagjai ugyanúgy az égbe fognak menni, mint a felkentek, csak ők kevésbé hűségesek. Rutherford testvér a Biblia alapján elmagyarázta, hogy a nagy sokaság nem kapott égi elhívást, hanem ők Krisztus más juhai, akik túl fogják élni a nagy nyomorúságot, és a földön élnek majd örökké. Jézus ezt ígérte: Más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Őket is be kell gyűjtenem, és figyelni fognak a hangomra, és egy nyáj lesznek egy pásztorral. János 10:16. Ezek a juhok olyan hűséges tanúi Jehovának, akiknek az a reménységük, hogy örökké élhetnek a paradicsomi földön. Lássuk, hogy az igazságnak ez a világosabb megértése hogyan változtatta meg Jehova sok szolgájának az életét, beleértve azt a fiatalembert is. Kifejezés magyarázata. A más juhok olyan emberek, akik követik Krisztust, és földi örök életre van kilátásuk. Közéjük tartoznak azok is, akiket az utolsó napokban gyűjtenek be. A nagy sokaság kifejezés a más juhokon belül azokra utal, akik életben lesznek, amikor Krisztus megítéli az emberiséget a nagy nyomorúság alatt, és túléli Karmageddont. Ezrek élete változik meg. A harmadik és negyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit ismertek fel több ezren az 1935-ös kongresszuson? A kongresszus egyik legizgalmasabb pillanata az volt, amikor Rutherford testvér így szólt: Kérjük, szíveskedjenek felállni mindazok, akik azt remélik, hogy örökké élnek majd a földön. Egy szemtanú beszámolója szerint a mintegy 20 000 fős hallgatóságnak több mint a fele felállt. Ekkor Rutherford testvér ezt mondta: Íme, a nagy sokaság! Erre mindenki hatalmas örömújongásban tört ki. Azok, akik álltak, felismerték, hogy nem kaptak égi elhívást, és nem lettek felkenve Isten szellemével. A kongresszus következő napján 840-en keresztelkedtek meg, akik közül a legtöbben a más juhokhoz tartoztak. Megértve az előadás üzenetét, a korábban említett fiatalember és rajta kívül még sok ezren többé nem fogyasztottak a kenyérből és a borból az úrvacsoráján. Egy alázatos testvér sokak érzéseinek adott hangot, amikor ezt mondta: Utoljára az 1935-ös emlékünnepen vettem magamhoz az emlékjegyeket. Felismertem, hogy Jehova Szent Szelleme nem ébresztette fel bennem a vágyat az égi élet iránt. Nekem az a reménységem, hogy a földön fogok élni, és részt veszek majd annak paradicsommá alakításában. Azóta a nagy sokaság egyre gyarapszik, és válvetve szolgál a felkentek maradékával. Kifejezés magyarázata. A felkentek maradéka kifejezés azokra a felkent keresztényekre utal, akik még a földön élnek, és akik fogyasztanak a kenyérből és a borból az Úr vacsoráján. Az ötödik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan tekint Jehova azokra, akik egy idő után már nem veszik magukhoz az emlékjegyeket? Hogyan tekintett Jehova azokra, akik 1935 után már nem vették magukhoz az emlékjegyeket? És mi van akkor, ha ma egy megkeresztelt tanú őszinte meggyőződéssel fogyaszt a kenyérből és a borból az Úr vacsoráján, de aztán felismeri, hogy igazából nem felkent? Néhányan tévesen gondolják magukról azt, hogy égi reménységűek. De ha elismerik, hogy tévedtek és többé nem vesznek az emlékjegyekből, valamint továbbra is hűségesen szolgálják Jehovát, ő biztosan a más juhokhoz tartozónak tekinti majd őket. Attól függetlenül, hogy nem fogyasztanak a kenyérből és a borból, részt vesznek az emlékünnepen, mert szívből hálásak azért, amit Jehova és Jézus tett értük. Egy különleges reménység. A hatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit parancsolt Jézus az angyaloknak? Mivel a nagy nyomorúság a küszöbön áll, megerősíthet minket, ha megvizsgáljuk, hogy mit mond még a Jelenések könyve 7. fejezete a felkent keresztényekről és a más juhok nagy sokaságáról. A fejezet elején arról olvasunk, hogy Jézus megparancsolja az angyaloknak, hogy tartsák vissza a pusztítás négy szelét. Egészen addig így kell tenniük, amíg a földön élő összes felkent el nem lesz pecsételve, ami azt jelenti, hogy Jehova végleg elismeri a hűségüket. Krisztus felkent testvéreinek az lesz a jutalma, hogy királyok és papok lesznek vele az égben. Jehova, Jézus és az angyalok nagyon örülnek majd, amikor a 144 ezer megkapja az égi jutalmát. A hetedik bekezdés alapján részletezd, hogy mit látott János a Jelenések 7-9-10 szerint. Miután János beszél a 144 ezer királyról és papról, leírja, milyen izgalmas látványt árult elé. Egy nagy sokaság, amely túléli Armageddont. A Jelenések 7-9 és 10 így szól. Ezek után láttam egy nagy sokaságot, melyet senki nem volt képes megszámolni, minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből. A trón előtt és a bárány előtt álltak, fehér köntösbe öltözve, és a kezükben pálmaágak voltak. És szüntelenül ezt kiáltották hangosan. A megmentést, ami Istenünknek köszönhetjük, aki a trónon ül, és a báránynak. Ez a csoport sokkal nagyobb, mint az első, és nincs meghatározott létszáma. A tagjai fehér köntösbe vannak öltözve, ami arra utal, hogy szennyfolt nélkül megőrizték magukat Sátán világától, és hűségesek maradtak Istenhez és Krisztushoz. Azt kiáltják, hogy a megmentésüket annak köszönhetik, amit Jehova és Jézus Isten báránya tett értük. Pálmaágak vannak a kezükben, ami azt mutatja, hogy örömmel elismerik Jézust Jehova kinevezett királyának. A címlapon ez látható. A nagy sokaság Isten ragyogó trónja és a bárány előtt áll, fehér köntösbe öltözve, a kezükben pálmaágakkal. A nyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tudunk meg a Jelenések 7.11-12-ből Jehova égi családjáról? Ezek a versek így szólnak. Az angyalok mind ott álltak a trón, a vének és a négy élő teremtmény körül. Arcra borultak a trón előtt, és imádták Istent, és ezt mondták. Ámen! A dicséret, dicsőség, bölcsesség, hálaadás, tisztelet, hatalom és erő, ami Istenünké legyen örökkön örökké. Ámen! János ezután leírja, hogy Jehova egész égi családja örömmel dicséri Istent a nagy sokaság láttán. Amikor beteljesedik ez a látomás, és a nagy sokaság élve kijön a nagy nyomorúságból, mindenki nagyon boldog lesz az égben. A kilencedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tesz a nagy sokaság napjainkban a Jelenések 7.13-15 szerint? Ezek a versek így szólnak. Erre a vének egyike megkérdezte tőlem. Kik ezek, akik fehér köntösbe vannak öltözve, és honnan jöttek? Én azonnal ezt mondtam neki. Te tudod, Uram. Ő pedig így szólt hozzám. Ezek azok, akik kijönnek a nagy nyomorúságból, és megmosták köntösüket, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak Isten trónja előtt, és éjjel-nappal szent szolgálatot végeznek neki a templomában. Az, aki a trónon ül, ki fogja feszíteni fölöttük a sátrát. János azt írja, hogy a nagy sokaság tagjai megmosták köntösüket, és megfehérítették a bárány vérében. Ez azt jelenti, hogy tiszta a lelkiismeretük, és Jehova szemében igazságosak. Ők önátadott, megkeresztelt keresztények, akik szilárdan hisznek Jézus áldozatában, és jó kapcsolatban vannak Jehovával. Ezért Isten trónja előtt állhatnak, hogy éjjel-nappal szent szolgálatot végezzenek neki, a jelképes templom a földi udvarában. Ezek a buzgó keresztények végzik a prédikáló és tanítványképző munka oroszlán részét, és a királyságért háttérbe szorítják a saját érdekeiket. A 10. bekezdéshez tartozó kérdés. Miről biztosítja Jehova a nagy sokaságot, és melyik ígéret beteljesedését fogják meglátni? A nagy sokaság biztos lehet benne, hogy Isten a nagy nyomorúság után is törődni fog velük, hiszen az, aki a trónon ül, ki fogja feszíteni fölöttük a sátrát. Akkor teljes mértékben valóra válik majd az az ígéret, amelynek a beteljesedését a másjuhok már nagyon várták. Isten letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Jelenések 21, 3 és 4. A bekezdéshez tartozó képnél ez a szöveg olvasható. A másjuhok nagy sokassága boldog lesz, hogy túlélte a nagy nyomorúságot. 11. és 12. bekezdés, A kérdés. Milyen áldások várnak a nagy sokaságra a Jelenések 7.16-17 szerint? B kérdés. Mit tehetnek meg a másjuhok az emlékünnepen, és mi indítja őket erre? A Jelenések 7.16 és 17 ezt írja. Nem fognak éhezni többé, nem is szomjaznak többé, a nap sem tűz rájuk, sem semmilyen perzselő hőség. Mert a bárány, aki a trón mellett van, terelgetni fogja őket, és elvezeti őket az élet forrás vizeihez. És Isten letöröl minden könnyet a szemükről. Jehova szolgái közül néhányan sajnos éheznek a rossz gazdasági helyzet, polgári zavargások vagy háborúk miatt. Mások pedig börtönben vannak a hitükért. De a nagy sokaság tagjait örömmel tölti el az a tudat, hogy miután elpusztul ez a gonosz rendszer, mindig bőségesen lesz fizikai és szellemi táplálékuk. Amikor Jehova megsemmisíti Sátán rendszerét, a nagy sokaság megmenekül Isten haragjának perzselő hőségétől. A nagy nyomorúság után Jézus elvezeti a túlélőket az örök élet forrás vizeihez. Gondoljunk bele, milyen különleges reménysége van a nagy sokaságnak. A valaha élt sok milliárd ember közül ők az egyedüliek, akik valószínűleg soha nem fognak meghalni. A másjuhok nagyon hálásak Jehovának és Jézusnak a reménységükért. Bár nem kapnak égi életet, Jehova semmiképpen sem tartja őket kevésbé értékesnek. A felkentek és a másjuhok egyaránt dicsérhetik Istent és Krisztust. Ezt többek között úgy tehetik meg, hogy részt vesznek az úrvacsoráján. Teljes szívvel dicsért Istent és Krisztust az emlékünnepen. A 13. és 14. bekezdéshez tartozó kérdés. Miért fontos minden kereszténynek részt vennie Krisztus halálának az emlékünnepén? Az elmúlt években az emlékünnepen jelenlevők közül hozzávetőleg 1000-ből egy személy fogyasztott a kenyérből és a borból. A legtöbb gyülekezetben senki sem veszi magához az emlékjegyeket. A résztvevők nagy többsége földi reménységű. Ők miért mennek el az úrvacsorájára? Gondoljunk arra, hogy miért megyünk el egy barátunk esküvőjére. Azért, hogy kifejezzük, hogy szeretjük és támogatjuk az ifjú párt. Ehhez hasonlóan a másjuhok azért vesznek részt az emlékünnepen, mert szeretnék kimutatni, hogy szeretik és támogatják Krisztust és a felkenteket. Továbbá a jelenlétükkel kifejezik, hogy hálásak az áldozatért, amelyről ilyenkor megemlékezünk, és amely lehetővé teszi számukra a földi örök életet. Van még egy fontos oka annak, hogy a másjuhok részt vesznek az emlékünnepen. Mégpedig az, hogy így engedelmeskednek Jézusnak. Amikor ő bevezette ezt a különleges étkezést a hűséges apostolaival, ezt parancsolta nekik. Ezentúl ezt tegyétek, hogy megemlékezzetek rólam. 1 Korintus 11, 23-26-ig. Ezért a másjuhok mindaddig meg fogják tartani az úrvacsoráját, amíg élnek felkentek a földön. Emellett mindenkit meghívnak erre az alkalomra, akit csak tudnak. A 15. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan dicsérhetjük Istent és Krisztust az emlékünnepen? Az emlékünnepen énekkel és imával dicsérhetjük Istent és Krisztust. Idén ez lesz az előadás címe. Értékeled, amit Isten és Krisztus tett, érted? Az előadás el fogja mélyíteni a Jehova és Krisztus iránti hálánkat. Miközben körbeadjuk az emlékjegyeket, elgondolkodhatunk azon, hogy Jézus testét és vérét jelképezik. És azon is elmélkedhetünk majd, hogy Jehova értünk adta a fiát, hogy mi élhessünk. Biztos, hogy mindenki, aki szereti az égi atyánkat és a fiát, szeretne ott lenni az emlékünnepen. A 13-tól 15-ig terjedő bekezdésekhez tartozó képnél ez a szöveg olvasható. A bor és a kenyér arra emlékeztet minket, hogy Jézus meghalt értünk, hogy mi élhessünk. Adj hálát Jehovának a reménységedért. A 16. bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen hasonlóságok vannak a felkentek és a másjuhok között? Igaz, van különbség a felkentek és a másjuhok között, de nem az, hogy valamelyik csoport értékesebb lenne Isten szemében. Elvégre ő ugyanolyan árat fizetett mindkét csoportért, a szeretett fia életét. A különbség az közöttük, hogy más a reménységük. Ettől függetlenül mindkét csoport tagjainak hűségesnek kell maradniuk Istenhez és Krisztushoz. És ne felejtsük el, hogy Isten szelleme mindannyiunkon ugyanolyan mértékben képes működni. Ez azt jelenti, hogy Jehova mindenkinek annyit ad a Szent Szelleméből, amennyire szüksége van. A 17. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit várnak nagyon a még földön élő felkentek? A felkent keresztények nem úgy születnek, hogy égi reménységük van. Ezt Isten ülteti a szívükbe. Sokat gondolnak a reménységükre, imáikba foglalják azt, és már alig várják, hogy megkapják az égi jutalmukat. Most még el sem tudják képzelni, hogy milyen lesz szellemi testben élni. Ennek ellenére örömmel tekintenek előre arra, hogy találkozzanak Jehovával, Jézussal, az angyalokkal és a többi felkenttel, és hogy elfoglalják a helyüket az égi királyságban. A 18. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit várnak nagy örömmel a másjuhok? A másjuhoknak az a reménységük, hogy örök élhetnek a földön, amire minden ember ösztönösen vágyik. Már alig várják, hogy részt vehessenek a föld paradicsommá alakításában. Felépíthetik a saját házukat, gondozhatják a kertjüket, és tökéletes egészségnek örvendhetnek majd a gyermekeikkel együtt. Izgatottan tekintenek előre arra, hogy felfedezhetik a földünket, a hegyeket, az erdőket és a tengereket, és közben tanulmányozhatják Jehova sokszínű teremtés művét. De a leginkább az a kilátás dobogtatja meg a szívüket, hogy egyre szorosabb kapcsolatba kerülhetnek majd Jehovával. A 19. bekezdéshez tartozó kérdés. Mire ad lehetőséget az emlékünnep, és idén mikor lesz megtartva? Jehova az összes önátadott szolgáját csodálatos reménységgel ajándékozta meg. Krisztus halálának az emlékünnepe mindannyiunknak kitűnő alkalom arra, hogy dicsérjük Istent és Krisztust, amiért lehetővé tették számunkra az örök életet. Az emlékünnep kétségtelenül a legfontosabb összejövetel az igaz keresztényeknek. Idén, március 27-én, szombaton, naplemente után lesz megtartva. Sokan viszonylag akadálytalanul tudnak majd részt venni rajta, míg mások ellenségeskedésre számíthatnak, és lesznek, akiknek börtönben kell megemlékezniük Krisztus haláláról. Jehova, Jézus és Isten családjának égi része örömmel figyeli majd, ahogy a gyülekezetek, csoportok és egyének megtartják az emlékünnepet. Bárcsak mindenkinek felemelő lenne ez az alkalom. A kiemelt részben ez áll. Ha az emlékünnep szombatra esik, ahogy 2021-ben is, a hétvégi gyülekezeti összejövetel elmarad. Ezért a jövő hétre nem található tanulmányozási cikk az őrtoronyban. Hogyan válaszolnál? Milyen bibliai tanításra derült fény 1935-ben? Mi vár a nagy sokaságra a nagy nyomorúság után? Hogyan dicsérhetjük Istent és Krisztust az emlékünnepen? 150-es ének. Keresd Istent, és ő megszabadít. Vége a cikknek.